Hálát adunk, kegyelmes Istenünk, hogy elérhettük a testét, testi erőben, békességben. Hálát adunk, hogy megőrizted életünket, a csend, a béke, amelyben összejöhetünk, a te ajándékod. Ez az Isten tisztelet is. Könyörülj azokon, akik nem lehetnek itt, betegeken, szenvedőkön, és a kemény szívű embereken, akik saját akaratokból fordultak el tőled, és hagynak el. Mi hálát adunk azért, hogy újra és újra megszólítod a mi szívünket, ide fordítasz, beszélsz velünk, szólsz hozzánk. Ó, Uram, segíts, hogy a meghallott szónak tudjunk engedni, az ige hatalma alatt élni. Amen. Az 50. Zsoltárból olvasok egy szakasz, foglaljunk helyet. A hatalmas Isten az Úr szól és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odapent és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, és állandóan előttem lévő égő áldozataidért, de nem fogadok el házakból bikát, sem aklaiból bakokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ is, ami betölti. Eszemé a bikák húsát, iszomé a bakok vérét. Hálaadással áldoz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Nagyon szép ez az 50. Zsoltár, érdemes végigolvasni, de nekünk most ez a 15 vers van ma estére. Az első üzenet, amit tolmácsolnom kell, hogy a mi Istenünk egy hatalmas Isten. Én magamra mondom elsősorban, de az egész gyülekezet, hogy nem tudjuk, hogy milyen hatalmas. Ha tudatában lennénk a mi Istenünk hatalmának, akkor az életünk is hatalmas lenne. Hogy annyira erőtlenül, nyavajásan folytatjuk a mi úgynevezett vallásos, istenfélő életünket, azért van, mert nem tudjuk, hogy a mi Istenünk milyen hatalmas. Ha tudnánk, akkor ez a hatalom, mert igénybe tudnánk venni, ha úgy tudnánk, hogy olyan, mint amilyen valóban. Egészen más lenne az egész életünk. És azt mondja az ige, hogy ez a hatalmas Isten mindenkit hív, szól és hívja a földet. Néztem az előbb egy részt egy tévéfilmben, fiatalok számára van, direkt kíváncsi voltam. Adják azt a mindenféle zagyva egyveleket, de 11, 12, 13 éves gyerekek, mert szemmel nézik, úgy megsajdult a szívem. Nem tudnak az Úr Jézusról, nincs bibliájuk. Nem tudnak egy lelki éneket. Azok a gyerekek soha nem imádkoztak. Nézik azt a sok esztelen, szörnyű táncot, azt a zenebonát, sípot, dobot, minden együtt szétrázza az idegeiket még gyerekkorban. De szól az Úr, de nem hallják. Nincs, aki elvigye nekik a szót. Apa, anya nem mondják meg, mert nem figyelnek oda. Pedig az van az ige, hogy szól, hívja az egész földet. Valahányszor Isten megszólal, akár leülök a Bibliám mellé, és ott olvasom, vagy olvasok egy lelki könyvet, vagy hallok egy prédikációt, abban mindig van hívás. Sosem úgy szól a prédikáció, hogy na most figyelj oda, ezt értsd meg, jegyed meg, és eredj el, hanem mindig úgy szól, hogy gyere közelem. Minden ige hirdetésnek ez a lényeg, ez a tartalma, hív magához. Hát mi meg tudjuk ezt érteni, nagyon emberi, egyszerű hasonlattal is, hogy amikor mi legyen a leggyönyörűbb karácsonyfánk, mondjuk lesz, feldíszítve mindennel. Elkészítjük a gyereknek, unokának, meg akinek az ajándékokat. Az a gyerek jön csillogó szemmel. Minket egy dolog érdekel, hogy azt a gyereket átkaroljuk és megcsókolhassuk. A minden azért van csak, hogy a szíve fölmelegedjen, de magunkhoz akarjuk vonni, nem az ajándékokhoz. Legtöbbször az a baj, hogy az ajándék kötéle ránk se figyel. Mi is ilyenek vagyunk sokszor, hogy Isten ajándékait azt igen, de őt nem. már egy könyvet lehetne írni ezekből a válaszokból, amikor megszólítok itt egyháztagokat, és ugye, itt a, várják a kenyeret, vagy ott a bót előtt találkozunk, van egy pár perc. Hívom Isten tiszteletre. Mindig azt felelik, hogy nincs idő. Mert sok az erő, és sok a munka. Sok erő van a sok munkához. És arra kell az idő, meg az erő, mert Isten számára, aki adta az egészséget, az időt, erőt hozzá. Ez borzasztó. Ez rettenetes. Nem tudják azok az emberek, milyen hatalmas Istennek, mekkora szeretetét utasítják el. Szól és hívja a Földet. De aztán beszűkíti a kört. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. A Zsoltáréről nem azt mondja, hogy jön egy Isten, jön csak magával hatalmas Isten, hanem azt mondja, hogy a mi Istenünk. Nekünk soha nem szabad, hogy kimondani az Úr Jézus nevét, Istennek a nevét, hogy rögtön az ne lenne bennünk, hogy az enyém. Nem az az Isten, aki a világot teremtette, és van valahol, hanem az én Istenem. Jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Gyakran téperődve ülök magamban, most már különösen van időm, mert egyedül vagyok. Hogy lehetséges az, hogy leérik emberek templomba járó életüket úgy, hogy soha nem hallották az Isten szavát, csak a papot esetleg. Jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Hazamennek az egyháztagok, hogy ezt mondta a pap. De nem tudják azt mondani, hogy ezt mondta ma nekem az Úr. Jött az én Istenem, és beszélt. De sokszor kértem a testvéreket, ne higgyenek egy néma Istenbe. Az az Isten, aki nem tud beszélni, nem Isten. De jön a mi Istenünk, és szól. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Hogy történik ez az érkezés? Leírja. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Amíg az ember ezt nem éri át, nem jut sehova. Elolvasunk egy szép bibliai történetet. Egyiket megsiratjuk, másikon fellelkesülünk. De nincs emésztő tűz, és nincs szélvihar. Semmi se kavarodik fel bennünk. Minden úgy marad, ahogy van. Nem fújja ki semmi a szemetet, és nem kavarja fel, és nem égeti meg, amit égetni kell. Minden a helyén marad. Nem bántam meg ebben a katolikusokat, nálunk is így van, és nálunk ugye nincs gyónás. Végig néztem egy gyónást. Ismertem a gyónókat. Eltöltöttem egy hosszú időt ott, figyeltem, hogy hogy folyik lehet. Oda nem engedtek, ahol gyóntak, csak a pap lehet meg a gyónó. De semmi azokban az emberekben meg nem változott. Aztán megint elmennek gyóni, és minden ugyanúgy marad. Mert ezt nem érték át. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Az emberben minden felkavarodik. Megismerjük magunkat, mert abban a tűzben, abban a fényben. Az ember csak egyet lát, hogy hihetetlenül gonosz vagyok, rengeteget tékozoltam, mennyi időt, erőt elpocsékoltam, az én Istenemet nem tiszteltem, előtte nem hódoltam, rá nem figyeltem, az életemet hozzá nem igazítottam. Jön ez a félelmet, és tényleg lángok az emberbe. És akkor így folytatja, hívja az eget odafent, és a földet. Olyan különös ez a Bibliában, és nem kell sokat magyarázni rajta, de ez a lényeges érzelme, ez többször így van, hogy Isten úgy akarja az ő ítéletét gyakorolni, hogy mint egy az egész mennyei sereg előtt, mert nagyon sok emberben ott van most is, hogy Isten nem igazságos. Volt itt egy kemény beszédem múltkor valakivel meghalt már, de kijelentett, hogy nem igazságos az Isten. És sokszor hallom, hogy ha igazságos volna, akkor miért, akkor nem így lenne, miért van úgy? És itt azt mondja, hívja az eget, az ő szenteit. És az ember a gonosz, hogy a mennyei seregek szemében is azt mondja, hogy nem jól van, nem igazságos. De nem az angyalokkal perel, mert azokkal nem kell, hanem velünk. És a földet, hívja az eget odafenn, és a földet, mert ítélni akarja a népét. Testvérek, egy mondatban annyi minden van, hogy ma este nincs idő kibontani. Aki ezt nem érti meg, és nem engedi, hogy Isten ezt gyakorolja, ítélni akarja a népét. Mi még mindig jó emberekkel vagyunk tele a templomban. A kevés templomba járó túlnyomó része jó ember. A jó emberekkel meg Isten semmit nem tud tenni. Azokat nem lehet ítélni. A jó emberrel Isten semmit nem tud tenni. A jó ember, ahogy élt, úgy is hal meg. Isten nélkül élt, mert jó ember volt. Egy jó embernek nem kell megváltó. Egy jó emberért nem kell keresztfán meghalni. Egy jó emberért nem kell az Isten bárányának megáldoztatni. Hát jó ember. Az Isten csak egyet lehet, hogy jutalmazza. Jó ember. De aki tudja, hogy milyen bűnös, az tudja, hogy ennek be kell következni, ítélni akarja népét. És minden nap. napközben is, de eljön az este, az ember visszanéz. Nagyon kevés dologra mondhatom azt, hogy ez kedved szerint volt Istenem, hanem bizony szemresütve, pirulva, szégyenkezve el kell mondani, hogy tudtam, hogy úgy kellett volna tenni, ismertem az utat, de nem arra mentem. Abban az emberrel úgy kellett volna beszélni, de nem úgy beszéltem. Ott ezt a lépést kellett volna megtenni, nem tettem meg. Hív az Isten, hogy megítéljen, és jó, ha az ember ezt vállalja. Pál apostol leírta, hogy ha engednénk magunkat ítélni, akkor az Isten nem ítélne el. Akkor magunk is ítéljük magunkat. Mi mondjuk el a vádbeszédet magunk ellen. Mi tárjuk fel a valóságot. És akkor azt mondom Istennek, ezt meg ezt cselekedtem. De ez már az ő világosságában látom meg. És megítélem. És akkor elkövetkezik az, amit legtöbbenben nem hiszel, hogy van ilyen, hogy teljes bűnbocsánat és feloldozás. És akkor lehet kérni Istentől erőt, hogy ne menjek újra abba a gödörbe. Hát ne legyek ugyanaz, aki voltam. Múltkor beszéltem valakivel, már 4-szer volt elvonó kúrán. És olyan a halál kívánta már. Hogy lehetne meghalni? Hogy lenne legkönnyebb az öngyilkosság? Kérdezi tőle. 4-szer voltam elvonó kúrán, és elég volt már. Úgy is visszajövök az alkoholhoz. Látja az állapotát. Ja, ki tudta volna mondani, hogy Uram, én tudtam, hogy le kell azt a poharat tenni már az elején, de ragaszkodtam hozzá. Tulajdonképpen csak a helyzetet ítéli el, nem magát. És Istennel szemben is el van keseredve, hogy minek adott nekem ilyen életet. De oda eljutna, hogy Uram Isten, szabadíts meg engem itt, ahol olvastuk, hogy hív segítségül a nyomorúság idején, mert ez nagy nyomorúság, ez az alkoholosság, mert sok egyéb. Megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Amíg nem jutunk oda, hogy magunkat elítéljük, addig nincs felmentés. Most nézzük tovább. Olyanoknak beszél, nagyon érdekes, gyűjjetek hozzám híveim. Itt most mindenki, aki úgy tudja, hogy ő az Isten népéhez, híveihez tartozik, mindenkinek szól. Akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Nekünk más az Isten tiszteletünk, de megvan a kapcsolat. A zsidóknál csak akkor volt igazi bemutatkozás Isten előtt, egy évben kétszer, háromszor felmentek a jeruzsálemi templomba, és valamilyen élő állatot oda kellett áldozni. A nagyon szegény galambot vitte, volt a legolcsóbb. A gazdag meg már egy bikát, a közép gyenge az egy bárányt. De vérnek kellett folynia. És ott a vér kifolyása, az állatra ráhelyezett bűn és az állaton végrehajtott ítélet után a pap elmondta a feloldozást. Így volt megkötve Istennel a szövetség a vér alatt. Azoknak szól, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem, mikor mi úrvacsorázunk, mi akkor ott a kehely meg a kenyér jelképében Jézus rettenetes töredelmét, mindazt, amit érettünk tett, mert szenvedés volt a fogantatása, szenvedés volt az a 9 hónap az anyavében, szenvedés volt a születése, szenvedés volt a gyermekkora, szenvedés volt egész élete, szenvedés volt elárultatása, elfogatása, megveretése, odaszegeztetése, megöletése. Az úrvacsorában ezt tudni kellene. És amikor mi úrvacsorázunk, akkor ezzel az áldozattal erősítjük a szövetséget. De ha mi is úgy vagyunk, mint azok a gyónok, ugyanúgy mennek el, mint ahogy jöttek, és nálunk is így van. Ugyanúgy mennek el az úrasztálba, mint ahogy oda jöttek. Semmi változás nincsen, semmi. Ha lenne, hány úrvacsora van már mögöttünk? Ha lenne változás, csak egy kicsi, mennyire más lenne mindenki. Mégis hívja azokat, akik áldozattal kötöttek szövetséget vele. Vissza kell emlékezni arra, hogy a keresztelés is erről beszél. Mi nem tehetünk róla, hogy megkereszteltek, nem akartuk. Akaratunkon kívül kereszteltek meg, de megkereszteltek. Lehet, hogy maga a pap se tudta, amikor végezte, hogy mit csinál. Se a keresztülő. Nem tudták, mi a fogadalom. Csak mondták, lehet, de meg vagyunk keresztelve. Vagyis Isten akarta, hogy minket a gyülekezet előtt érjen az a víz. Jele a tisztulásnak. A víz nem mossa le a bűnt, de jelképezi Krisztus véré, amely lemossa. A keresztségben, úrvacsorában, ebben a kétszeresen a szövetség meg van erősítve, hívja ezeket a megkeresztelteket, és az úrvacsorában résztvevőket, akik megkötötték Istennel a szövetséget. Mert ítéletet tart az Isten. Sok ember úgy van vele, mikor beszélgetünk, hát nekem minden gyerekem meg van keresztelve, én nem járok ugyan templomba, templomba is esküdtünk különben, de még az unokámat is megkereszteltettem, és mondja. Alul nem beszél, hogy a szíve teljesen halott és hideg. ítéletet tart az Isten. Ebben a Zsoltárban sokszor jön elő ez az ítélet szó. Aki oda tartozik az Isten seregéhez, most kell figyelnie. Hallgass népen, most én beszélek. Isten leállítja az imádságot. Én prédikáltam már erről, hogy ne imádkozzatok. Van egy ilyen kazetta, ne imádkozzatok. Elment az országos fele. Nem mindenki ezt teszik. Ne imádkozzatok. Azt jelenti, meg kell állni az imával. Egyszer már Isten is hadd beszéljen. Mindig mi beszélünk, mindig. Nem tudja elmondani a vádbeszédet, mert mindig mi beszélünk. Azt mondja, igen, hallgass népen, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Igen, ez nem kellemes. Jó a Biblia mellett úgy felállni, hogy megint megvigasztalt, lepé, mert én veled vagyok, megsegítelek. És sok vigasztaló ige van, én vagyok az Úr, a te gyógyítód, az Úr az én pásztorom. Nagyon szép. De azt mondja, most inteni akarlak. Erre nem figyelnek. Nézem a presbitériumot, vannak, akik három havonként egyszer jönnek el. Azt gondoljátok, hogy hallottak valamit az Isten szavából? Semmit. Az intésből? Semmit. Lefelé azt mondják, mindig morog a pap. Ennyi van. Hallgass népen, most én beszélek. Abba kell hagyni az imádságot, oda kell figyelni, hogy Isten beszéljen, aztán majd felelni kell az imába. Nem úgy vagyunk, hogy ha imádkozunk, megköszöntünk valamit, kértünk valamit, panaszkodunk, amen, le van zárva. Az Isten nem jut szóhoz. De hallgass népem, most én beszélek. De sok mindent tudna elmondani. Ha mi hallgattunk volna erre a könyvre, Isten a szeretetéről akar beszélni, nem csak a bűneinkről. A bűneinkről azért beszél, hogy meglássuk, hogy mennyit vétkeztünk a szeretete ellen. Istennek abban nincs öröm, hogy minket dorgáljon. Az intés csak azért hangzik, hogy lássuk meg, hogy mennyi jó volt felkínálva, és nem éltünk vele. Nem úgy van, hogy ha Isten felé fordulok, jönnek az ítéletek. Ha Isten felé fordulok, jön a szeretet. És amit vétkeztem a szeretet ellen, azt állja elém. És akkor jön egy nagyon hosszú, szinte magyarázza, mint egy gyereknek. Nem feddelek meg az áldozatokért. Most így mondanák a mi nyelvünkön, hogy templomba jössz, hogy adakozol, az egyházat segíted. Nem. De gondold meg, hogy Isten mondja, hát enyém minden, az ezernyi hegyek minden állata. Mit tudsz nekem adni? Hanem valamit kérek, ami nincs. Hálaadással áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Hálaadással. Testvérek, aki hálás, az hűséges is. Délelőtt beszéltem a hűségről, meg a hűtlenségről, Péter tagadásával kapcsolatosan. Aki hálás, az hűséges is. Ha valaki átesett egy kórházi műtéten, és tudja, hogy tényleg az Isten kegyelmén az orvosnak az a nagyszerű keze hozta vissza, és visszaemlékszik a gondozásra, akkor nem csak hálás, de ott van a szívben ez a hűséges emlékezés. Még 10 év múlva, ha látja a doktort, azt mondja, hogy köszönöm. Vagy küld neki karácsonykor egy lapot. Mit jelent az, hogy mi hálásak vagyunk? Hálával áldozzál. Ha én valakinek azt mondom, hogy köszönöm, hálásan gondolok rád, de semmiben nem hallgatok rá, akkor ez nem hála. A gyermek úgy mutatja ki a háláját, hogyha szót fogad. Az Isten gyermeke úgy mutatja ki a hálaadását, hogy szót fogad. Az igében ez van. Hálaadással áldoz Istennek, és teljesít a felségesnek tett fogadásaidat. Beszélgettem múltkor valakivel, és szóba jöttek az ígéretek, fogadások, és azt mondta az illető, de kérem, én még soha nem ígértem az Istennek semmit, akkor nem iszeghetem meg. Én nem ígértem az Istennek soha semmit, nem iszeghettem meg. Én nem vagyok szószegű. Elgondolkoztam rajta, hogy valaki leért már jó néhány évtizedet, még soha semmit nem ígért az Istennek. Mennyi mindent kapott, mert jó erőbe volt. Még semmit se ígért. A szeretet mindig ígér. Akit szeretünk, annak ígérünk. Majd erőre meg tudjuk mondani, ezt fogod kapni karácsonyra, vagy nagy évnapra, születésnapra. Majd gyűjti az ember a pénzt. A szeretet mindig ígér. És teljesíti is. Állnak és hamis ember, aki ígér és nem teljesíti. Teljesítsd, amit megígértél, a fogadalmaidat. Testvérek, emlékszünk mi arra az énekre. Nem sokszor énekeltük, de már megtanultuk. Ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozás, hogy csak tiéd szívem, benne van ez a sor. Tanulgattuk ma múltkoriban. Ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozás, hogy csak tiéd szívem. Mi nem tehetünk más fogadást, mert Istenem nem azt kell ígérni, hogy pénteken bőtölni fogok. Még azt se kell ígérni, hogy minden vasárnap templomba leszek. Nem érdekli, nem kell neki. Vannak elegen templomban egész világon, hanem az embert magát akarja. Engem magam. Ott jön létre az igazi kapcsolat, amikor két ember egymásnak adja magát. A vőlegény mennyasszony szüntelenül ajándékozzák egymást, de nem lépnek házasságra, abból nem születik gyermek. Nincs gyümölcse. Nem tartoznak össze. Üdvegyünk az Istennel való hitben is, hogy adunk, ő is ad, én is adok, csak a szívem nem az övé. Azt mondta az Úr Jézus, az utolsó estén én ti bennetek, ti meg én bennem. Teljesen összeforva, teljesen együtt. Én ti bennetek, ti meg én bennem. Olyan szépen mondta neki, akkor éjszaka minden szaladt, de aztán visszaemlékeztek. És tudták, hogy ez a cél, hogy én ti bennetek, ti meg én bennem. Ezt kell megígérni, hogy Úr Jézus, én azt akarom, hogy szívembe lakjál, és én szeretnék mintegy elrejtve lenni benned. Voltak német vendégeim. Kilentem. Nem egyházi, nem mindegyházi csoport volt, voltak benne, akik nem a nagy egyházakhoz tartoznak, a kis szabad csoportokhoz. De együtt dolgoztak evangélikusokkal, vitték a sok segítséget Romániában, becsületes fáraszon nehéz munka, de egyik csoport olyan, hogy nekik nincs lelki pásztoruk, hanem mikor kitartja az Isten tiszteletet, és lenézik a lelkészeket. Nem tudtam mi az oka, csak észrevettem, hogy ez az egy ember olyan fölényesen beszél, megjött a két lányom, bemutattam, hogy ők is lelkészek, még jobban gúnyolódott. Aztán elment, és akkor jöttek a barátai, azok már evangélikusok voltak. Megkérdeztem, hogy ki ez az ember, mert különbözik a többitől. Hát, én nem akartak róla rosszat mondani, csak ennyit mondtak, hogy mindenkit lenéz, aki nem abba a csoportba tartozik. Ugye milyen szomorú? Nézi az ember ezt, hogy hogy lehetséges az, hogy olyan sok nehézséget vállalnak, négyszer indultak a román határot, fagyoskodtak a hidegbe, minden. Na szívben mégis ott van, hogy ez csak egy pap. Én azért nem vagyok pap, de én más vagyok. Én elgondoltam, hogy milyen borzasztó úgy állna az Istennel, hogy láttam őket, hogy térdenába imádkoztak. Rányítottam a szobába, naponta többször térden imádkoztak. De engem lenéztek. Na miért van ez? Azért, mert nincs meg, amit Jézus mondta, hogy én ti bennetek, ti meg én bennem. Mert testvérek, nagyon sok mindent lehet tenni az egyházért Krisztusért, úgyhogy a szív nincs ott, délelőtt beszéltem erről. Lehet nagyon sok mindent megtenni, meg is lehet halni az Isten országáért. Úgyhogy a szívemben nincs ott az Úr Jézus. Lehet. Voltak ilyenek. Nem tagadta meg a vallását, de a szívébe. Nem volt ott. Makacsú ragaszkodott a vallásával, és nem bánta, megölik is. De nem Krisztus. Itt az van. És erre kell vigyázni. Teljesítsd a felségesnek, tehát fogadalmaidat. Azt jelenti, hogy én magamat odaajánlottam egészen Istennek. Ha ide nem jutok el, akkor minden Isten tiszteletem hiába való. Ha most a testvérekben csak ennyi marad meg a mai estéről, hogy belül válaszolni kell, hogy én odaajánlottam a magamat Krisztusnak, igazán vagy nem. Vagy csak egy napot, egy héten, vagy naponta egy-egy órát, vagy ennyi pénzt ajánlottam oda. Esetleg a nyelvem egy részét, hogy bizonyos szavakat már nem mondok ki, bizonyos helyekre már nem megyek, azt meg ezt már nem csinálom. Nem adtam oda magamat. Nagyon érdekes volt egy japán kiállítás. Keresztjének, ez volt a címe, Keresztjének. És a kiállításon képek voltak, horgok. És a horgokon valakinek egyik szeme volt csak rajta, nem volt ember, csak egy szem. Ott egy nyelvből egy darab, egy kézből három új, egy fél láb. És ott volt a magyarázat, hogy egy emberből ennyi a Krisztusé, a bal szeme. Annak meg három újja, a nyelvének egy része. Kifejezetten többi nem. Megdöbbentő kiállítás volt, és igaz. Nem lehetett látni egész embert. Csak úgy kis részeket, amit, ugye, vasárnap pénzemből egy kevés, egy pénztártam odakasztva, félig van. Na, megdöbbentő. Teljesít a fogadásodat. Nem lehetséges becsületes emberek között egy olyan megállapodás a házasság előtt, hogy félig meddig egymás helyé leszünk, aztán meg a többé még majd meglátjuk. Szívem fele, tiéd, másik fele, meg mit tudod? Nem lehet. Én beszélgettem egy emberrel, nehéz beszédem volt, aki házasságra készült, és ismertem a mennyasszonyt, a jelöltet. Nagyon kértem a lányt, hogy ne menjen hozzá. Mert ismertem az embert, és elmondta nekem házasságot, és előtt, hogy nem tudok megelégedni egy asszonnyal. Egy hétig fogok hűséges lenni hozzá, aztán majd cserégetem, nem válok el. Ő így indult el. Ugye ördögi valami. Aztán el is váltott nem sokára, a lány mégis hozzáment. Azt hittem, majd ő megtartja, nem? Úgy nem lehet. Ha nem egészen és nem igazán, ezt a fogadást kell megtenni. Én magamat igazán az Úr Jézus kezébe adom akkor. Azután jöhet akármi. Akármiféle szenvedés, próba, bajok. Hív segítségre nyomorúság idején, megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Én magam tapasztalatából mondom, hogy ha én valamiben nem vagyok szófogadó, én nem tudom magamat Istenre bízni, még kérni is félek. Először le kell rendezni azt, ami köztünk nincs rendben. Hogy lehet egyáltalán kérni valamit? Vagy éjszakára rábízom magam? Miközben tudom, hogy kettőnk között valami nincs elrendezve, valami útban van, amit nem szeret. Először azt kell félretenni, és akkor mondhatom, hogy rám bíztam magam. Hol hívhatom segítségül, meg is szabadít, meg is tart. Éljük a szívünkbe ezt a néhány üzenetét az igének, imádkozzunk. Szent nevedet magasztaljuk, áldott Istenünk, aki szólsz és az egész földet hívod. Félelmes volt Úr Jézus, hogy mondtad többször, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Nyisd meg a mi fülünket az örök élet beszédének meghallására, és segíts, hogy elkötelezzük magunkat egészen néked. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézust. Amen. Kempis Tamás könyvéből olvasok. Az ember el ne csüggedjen nagyon, ha valami hibába esik. Jobban tetszik nekem, fiam, a béketűrés és alázatosság a szerencsétlenségben, mint a vigasztalás és áltatosság a szerencsében. Mit búsulsz minden apróságon, amelyet ellened mondanak? Ha nagyobb dolog lenne, akkor se kellene megindulni rajta. Hadd múljék el most, nem az első eset, nem is új, nem is lesz az utolsó, ha sokáig élsz. Elég bátor vagy, amíg semmi sem bánt. Jó tanácsokat is tudsz adni, és másokat biztatni és bátorítani is képes vagy. De amikor a te ajtódon kopogtat váratlanul a baj, kifogysz a jó tanácsból és erődből. Vedd figyelembe nagy gyarlóságodat, melyet gyakran aprólékos dolgokban is tapasztalsz. De csak üdvösségedre szolgál, ha ez, vagy ehhez hasonló megesik rajtad. Vesd ki az eszedből, ahogyan bírod, s ha kellemetlen is, le ne sújtson, se ne vesződjél sokáig vele. Legalább tűrjed békével, ha örömmel nem bírod. Habár nem örömes hallod is, és bosszankodást érzel magadban, fékezz magad, s ne engedd, hogy ajkaidról helytelen szó essék, amelyen a gyöngébek megbotránkozhatnának. Ma elesöndesedik a viharos indulat, és a kegyelem visszatértével megédesedik a belső keserűség. Még élek én, úgymond az Úr, kész vagyok rajtad segíteni, és a szokottnál bőségesebben meg foglak vigasztalni, ha én bennem bízol, és kitartóan engem hisz segítségül. Légy béketűrőbb, és készülj nagyobb szenvedésekre. Nincs minden oda, ha érzed is, hogy gyötrelem és kemény kísértés háborgat. Ember vagy te, és nem Isten, test vagy, és nem vagy angyal. Hogy maradhatnál folyton az erény ugyanazon állapotában, mikor ez az angyalnak az égben, és az első embernek a paradicsomban szintén nem sikerült? Én vagyok, aki a kesergőket bánatukban megvigasztalom, és azokat, akik gyarlóságukat elismerik, Istenségemhez fölemelem. Ó, áldott Uram, áldott a te szavad, édesebb számomra a méznél, még a színméznél is. Hova lennék ennyi sok bajomban és szorongatásomban, ha föl nem bátorítaná szent igéddel? Mi gondom vele, akármit és akármennyit szenvedek, csak végre az üdvösség réppartjára jussak? Adj jó véget, adj boldog kimulást a világból. Emlékezzél meg rólam, én Istenem, és igazgass engem egyenes úton, a te országodba. Amen. Isten igéjéből olvasok. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem. Csillapodjál meg az Úrban, és várjad őt. Várjad az Urat, és megszabadít téged. Szabadításodra várok, Uram. A te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván.